fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. A hőmérséklet délután 33 és 38, késő este 25 és 32 fok között alakul. A Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kultúrhistóriák. A Kentaur természetrajza. Beszélgetés Csányi Vilmos etológussal.
Kentaur általános leírása és eredete. Már majdnem bizonyosak lehetünk abban, hogy a Kentaur kipusztult. Utolsó megfigyelt populációi mintegy 3000-3500 évvel ezelőtt élhettek a Mediterráneum dombos-völgyes vidékein, legalábbis az ez időtájt virágzó kultúrák legendáiban gyakran említik őket. Élő Kentaur populációk felbukkanásáról azóta nem számoltak be. Néhány festményt, szobrot és rajzot leszámítva múzeumi konzervált példányokat sem ismerünk. Természetesen igen nehéz bizonyítani, hogy ma már egyetlen példány sem él, hiszen a tasmániai farkasról is évtizedekig azt hittük, hogy már kipusztult, amikor néhány állat feltűnését hiteles beszámolók igazolták. Még különösebb a bojtos úszós hal esete. Ez az állat a mély tengerekben húzódott meg, és mintegy 50 millió évet vészelt át észrevétlenül, csak nem régiben, 1938-ban került elő, mint élő kövület. Jól ismerjük a sárkányok és az egyszarvúak természetrajzát is. A végső szót a Kentaur esetében sem mondhatjuk ki. Eldugott, turistáktól hozzáférhetetlen völgyekben még élhetnek kisebb csoportjaik. Az is bizonyos, hogy akár egyetlen élő példány felbukkanása is alaposan felkavarná az amúgy szkeptikus tudományos közvéleményt. Ennek elősegítésére adjuk közre hiteles és alapos munkánkat a Kentaur természetrajzáról.
Kezemben egy könyv, melynek az a címe, hogy a Kentaur természetrajza. Írta Csányi Vilmos, természetkutató. Akár az is elképzelhető, hogy valaha léteztek ilyen lények?
Természetesen nem. Elképzelni mindent el lehet. A kentaurok a játékos képzelet termékei. Annak idején a görögök környékén az emberek sokféle ilyen összerakott állatot ismertek és faragtak meg. Kis szobrok formájában volt olyan, amelyiknek tehén volt az eleje és ló a vége, vagy ember az eleje és tehén a vége. És még az első kentaur ábrázolások, tehát amikor egy embert és egy lovat párosítottak, azokban a kentaurnak két emberlába és két lólába volt, tehát ott még az ember teljes egészében szerepelt, és csak úgy hozzá lett téve egy kis ló hátsó. Ez egy játék volt akkor, és aztán úgy szépen belefolyt a kentaur kultúrába, és tulajdonképpen az is nagyon érdekes, hogy ugye hát akkor a biológiai ismeretek igen gyengék voltak, és valószínűleg a görögök sohasem törték azon a fejüket, hogyha lenne egy ilyen lény, akkor az működőképes lenne. Hogyha az ember megnézi ezeket a régi ábrázolásokat, akkor eléggé össze vannak ezek így tákolva, tehát vettek egy fél embert, egy fél lovat, és úgy összenyomták, és valószínűleg eszükbe se jutott, hogy biológiailag ez milyen problémákat vetne fel, és hát a biológus számára az egyik kihívás a kentaur fantáziában az pontosan az, hogy ha egy ilyen lényt csinálnánk, akkor az hogyan lehetne működőképes. Tehát ugye itt több tüdő, több szív, több agy van, és ezt valahogy el kell rendezni, és ez egy nagyon izgalmas kihívás, és ez egy biológus számára egy nagyon érdekes dolog erre válaszolni.
A kentaurok teremtés legendája. Kezdetben volt az Úr Kenta, aki időtlen idők óta végtelen térben lebegett és gondolkodott. Egyszer egy lócitrom alakú formás gömböt ürített, ami nagyon megtetszett neki. Nyomogatta, gyúrta egy kicsit, majd körbe dobta a nap körül. Amikor a gömb már többször körbejárta a napot, és a felszíne kiszáradt, Úr Kenta köpött rá néhányat, hogy tengerek is keletkezzenek, majd fogai közül kipiszkált néhány magot, és azokat is a gömbre helyezte. Rövidesen erdők, mezők borították a gömböt, majd mindenféle nyüvek és állatok is megjelentek. Ekkor, a 108. napon, Úr Kenta a saját maga képére eleven lényeket teremtett, csak egészen kicsiket, hogy jól elférjenek a gömbön, amit földnek nevezett el. A hozzá hasonló kicsi lényeket kentauroknak hívta, és nekik adta a lócitromot gondosan előírva számukra: szeressétek a természetet és egymást, de ne szaporodjatok el nagyon. Sok milliószor fordult meg a föld nevű lócitrom a nap körül minden különösebb esemény nélkül, amikor egyszer néhány fiatal kentaur szokatlan játékba fogott. Elhanyagolták az együttes táncokat, a közös énekeket, a síp és patadob muzsikát, a magasabb matematikai elméletek mesélését, a filozófiát, a felső nyelvet, de még az elmepatológiát is. Nem új elmekonstrukciókat, szép új szavakat, hanem folyton gyereket csináltak, és felső végtagjaikkal, mint egy haszontalan tárgyat készítettek, baltát, lándzsát, nyilat, késeket, és ezekkel azután piszkálták a földön velük élő más lényeket. Még tüzet is gyújtottak. Amikor egy ilyen durva játék közben egy fából készült nyíl egy pingvin hátába fúródott, aki emiatt napokig nem tudott rendesen úszni, Úr Kenta rettenetesen feldühödött, mert nagyon szerette nézegetni a pingvineket, különösen akkor, amikor olyan mulatságosan tipegnek a jégen. Mérgében a rossz kentaurokat saját kezével tépte kétfelé. Az egyik felüket felhajította a fák ágaira, a másik felüket pedig az egyik mezőre dobta. A fákra hajítottakból lettek később a majmok és leszármazottaik, a turisták, a mezőre pontjant részből pedig a különféle lovak lettek. A jó kentaurokat, akik nem használtak tárgyakat, Úr Kenta megajándékozta: nektek adom ezt a lófügét, gondozzátok és egyétek gyümölcsét, mondta, és egy csodálatosan szép terebélyes lófügefát ültetett nekik. Szaporodásotokra pedig a nagy kék darás fog felügyelni ezentúl, tiszteljétek, féljétek őt, mondta, és egy hatalmas kék lófügefurdancsot engedett szabadon, majd utána eresztett egy kicsi sárgát is. Tárgyakat pedig a szent csíp kivételével ne készítsetek, mert letöröm a hülye kezeteket, kiáltotta haraggal. Azóta a kentaurok szorgalmasan gondozzák a lófügéket, nem készítenek istentelen tárgyakat a szent csípok kivételével, és igencsak félik a nagy kék darazsat. Ezután Úr Kenta eltávozott, s ma már csak a kentaurus csillagképben látni azóta is egyre távolodó körvonalait.
Ha a kentauroknak van teremtés legendájuk, akkor van kultúrájuk is.
Milyen ez a kultúra? Mennyiben különbözik az emberi kultúrától?
No hát ez a másik dolog, amivel a görögök egy picit adúsak voltak, mert mindenféle elméleteik voltak arról, hogy a kentaurok hogyan keletkeztek, és hát az igaz történetet ugye én megírtam a könyvben, de, hogy is mondjam, a fantázia konstruktőr számára ez a második nagy kihívás, hogyha van egy ilyen lény, akinek a fele ember, fele ló, de azért úgy össze van dolgozva, tehát egy új valaki az illető, akkor egy ilyen magasan fejlett elméhez nyilván egy kultúra is jár, hiszen az embert mindig érdekelték azok a problémák, hogy vajon léteznek-e olyan kultúrák, amelyek nem az ember alakított ki, van-e a delfineknek kultúrája. És hát itt most csináltunk egy kultúrát, ami a kentaur biológiához, a kentaur testi-lelki felépítéséhez van igazítva, ez is egy nagyon izgalmas feladat.
A kentaur kultúra az az emberektől is jön, meg a lovaktól is?
Nem követjük el azokat a hibákat, amiket a görögök, tehát nem egyszerűen összerakunk két különböző dolgot, hanem megpróbáljuk megoldani azt a problémát, hogyha van egy ilyen és ilyen biológiai adottságú lény, akkor ennek milyen lehetne a kultúrája, ez az egyik rész. A másik rész, hogy hát ugye minden ilyen mű az bizonyos értelemben utópia, filozófia és egy görbe tükör az embernek, és hát ez itt alkalmat adott arra, hogy próbáljunk egy olyan kultúrát teremteni, egy olyan kultúrát megnézni, amelyben az emberi kultúráknak bizonyos hátrányos tulajdonságait ki lehet küszöbölni.
Kentaur tudomány. A kentaur kultúra is a megismerésre sarkalja a személyiséget, de főként a belső világ, azaz az elme megismerésére. A legfontosabb számunkra a dinamikus elmekonstrukciók alkotása a legkülönbözőbb tudományterületeken és a matematikában. A kentaurok sokféle ismeretüket, emléküket az elmetopológia segítségével folyamatosan különböző konstrukciókba rendezik, és kiemelkedő matematikai képességeik segítségével a legkülönbözőbb elképzelhető tudományos rendszereket hozzák létre elméjükben. A kentaurok számára teljesen érdektelen az a kérdés, hogy a matematikai konstrukcióknak van-e valamiféle relevanciája a külső világban. Számukra a lehetséges konstrukciók belső szépsége és funkcionalizáltsága fontos. Ennek illusztrációjául elmondunk néhány ismert esetet, amelyek a kentaurok gyakori elmekonstrukciós konferenciáin történtek. Az elmekonstrukciós konferencia alkalmával a kentaurok összegyűlnek, valaki középre áll, és gyorsan elkezdi mondani a saját tudományos konstrukciójának a leírását a lehető legtömörebben. Esetünkben egy zsufaszínű, középkorú kentaur beszélt, és amennyire a gyors szövegből ki lehetett hámozni, egy univerzális szántóvető betakarító motoros gépet talált fel. Leírta a működési elvet, a teljes szerkezetet, a legapróbb részletekig, még a tartalék alkatrészeket és a garancia levelet is beleértve. Nagyon érdekes volt a hallgatóság reakciója. Amikor kiderült, hogy a motort egy gyúlékony anyag apró szabályozott robbantásai működtetik, és a kiáramló gázok veszélyesek a gép kezelőire és környezetére, a hallgatóság kuncogni kezdett. A szántást, vetést, aratást illetően a teljesítményt firtató kérdések hangzottak el, és amikor a válaszból kitűnt, hogy annyi gabonát képes a szerkezetet irányító gépkezelő termelni, ami a saját szükségletei 10.293-szorosan is meghaladja, és családja szükségleteit is 2.572-szer, a kentaurokból dőlt a kacogás. Még a jelenlévő idősebb bölcsek is vihoráztak. Adatközlőink elmondták, hogy ez az elmetopológiai est a humoros, értelmetlen tudományos konstrukcióknak van szentelve. Ezek csak az őket befogadó magasabb rendszertől függetlenül vizsgálva működőképesek, ezért teljesen értelmetlenek és Isten akarata ellenvalók. A zsufa színű kentaur jól ismert művelője volt ennek a szórakoztató szatirikus műfajnak. Bár néha annyira elveti a súlykot, hogy még a bölcsek sem tudják követni. Egy hasonló humoros konstrukciónak szánt konferencián például előállt azzal a konstrukcióval, amit ő gátépítésnek és folyamszabályozásnak nevezett. Amikor a végén kiderült, hogy némi energia termelése érdekében folyókat kell elterelni, erdőket, mezőket kell elpusztítani, a halak ívóhelyei megszűnnek, nagy iszapos tavak keletkeznek, amelyek idővel teljesen elrothadnak, és néha még a gátak is átszakadhatnak, és elsodorhatják a gátépítők településeit, mindenki nagyon jól szórakozott.
Emberi kultúrák középpontjában bizonyos értelemben a tárgyak vannak. Ugye minden emberi elgondolást, ha azt megvalósítható, szeretünk megcsinálni fából, kőből, fémekből, és rárakjuk a bolygót tárgyak milliárdjai valaminek. Néhány előnyös vonásán kívül rengeteg hátránya van, mert szennyező technológiákat kell működtetni, nem tudunk mit csinálni a szeméttel, és igazából az egész életünk a tárgyak babrálásával, javításával és vásárlásával telik el. Én ezt egy nagyon hátrányos dolognak tartom, és a kentaur kultúra az nem vonzódik a tárgyakhoz, sőt, kifejezetten utálja a tárgyakat, a mesterségesen készített tárgyakat, és én azt szerettem volna megmutatni, hogy egy magasrendű kultúra úgy is létrejöhet, hogy nem használ tárgyakat, mert hiszen azt a elme játékot, ami a konstrukciók megismerésével, megalkotásával, egymás közötti cseréjével, vizsgálódással működhet, ezt tárgyak nélkül is meg lehet csinálni.
De élni kell, és a tárgyak azok bizonyos fokig kellenek ez?
Körülbelül 20 millió faj van a Földön, amelyek tárgyak nélkül is megvannak, úgyhogy ez nem egy alapkövetelmény. Ez a társadalom már nem tud tárgyak nélkül élni, ez nyilvánvaló, de lehetségesek olyan társadalmak, amikben a tárgyaknak nagyon alárendelt szerepük van, és hát kentaur társadalom erre egy jó példa.
A kentaurok memóriája lehetővé teszi, hogy egyes egyedek, akik a történelemtudományoknak szentelik magukat, fejből megtanulják az egész kentaur történelmet, és kívánságra felmondják annak bármely részletét. Az ilyen történelem rajongó kentaurok egész életükben nevelők maradnak, és sohasem érik el a bölcsek teljesítményeit. A kentaur történelem persze nem nagy királyok tetteiről vagy háborúkról szól, mert ilyenek a kentaur történelemben nem voltak, hanem az elmekonstrukcióban, a zeneszerzésben és tudományokban jelentős eredményeket elért kentaur személyekről és eredményeikről, a matematika híresebb tételeinek keletkezéséről. Ugyancsak fontos része a kentaur történelemnek, hogy a kentaur szálláshelyeken milyen ökológiai változások következtek be az utolsó néhány ezer évben. A kentaur történészek az egyes egyedek származását is számon tartják, mégpedig kizárólag anyai ágon. A történészek így bárki kívánságára sok száz generációra visszamenőleg el tudják mondani őseinek sorozatát. A fiatalok tanítása a kentaur memória rendkívül fejlettsége ellenére legalább 20 évig tart, mert a kentaur kultúra rendkívül gazdag. 31 néhány éves kora után a kentaur idősebb 50-70 éves tanítót választ. A tanító már csak egyetlen tanítvánnyal foglalkozik, igen szoros érzelmi és erotikus párkapcsolatban, és tanítványát az elmekonstrukció, az elmetopológia és a kentaur nyelv fejlesztésének titkaira tanítja. Ez is mintegy 20 évet vesz igénybe. A hosszú idő alatt a párkapcsolat megkopik, a tanító magára marad, a tanítvány pedig maga is tanító lesz, és fiatal tanítványával alakítja ki újabb párkapcsolatát. A 100 év körüli kentauroknak már nincsenek tanítványaik. Magányosan vándorolnak, és más bölcsekkel beszélgetnek. Ritkábban, de beszélnek a tanítókkal és tanítványaikkal is. Ezek a beszélgetések az úgynevezett meghallgatások, amelyek során a csekélyszámú résztvevő sem vitával, sem kérdések feltérésével nem zavarja a bölcset, aki elmondja gondolati konstrukcióit. Ezek az idők a kentaur mentális tevékenységének legaktívabb évei. Egy-egy idősebb, híres bölcshöz sok száz kilométeres távolságban is eltrappolnak a fiatalabbak és a tanítók.
Kentaur, mennyire van egyedül?
Eléggé egyedül van, és ugye ez megint onnan adódott, hogy az embernek is egy nagyon komoly problémája, a modern embernek, hogy a kultúra és a személyiség az hogyan kapcsolódik egymáshoz. Az archaikus kultúrákban, amennyire ezt rekonstruálni lehet, azt látjuk, hogy az emberek nem voltak egyedül, nem tudtak elmenni, a nap 24 órájában együtt voltak, és mindenről beszéltek, és igazából nem volt alkalom, idő, lehetőség arra, hogy valaki egyedül gondolkodjon, és hosszú ideig a saját gondolataiban forogjon. A modern világban ez nagyon megváltozott. Olyan sokan vagyunk, hogy különböző biológiai okok miatt igyekszünk biztosítani a magánszférát, a külön szobát, a külön íróasztalt, azt a lehetőséget, hogy valamit egyedül mások befolyása nélkül gondoljunk végig, és ez oda vezet, hogy az emberi személyiség az egyre individualistább, egyre inkább magának való, és tulajdonképpen ilyen egyszemélyes kultúrák alakulnak ki, az ember összegyűjti azokat a értékeket a világ információ özönéből, amelyeket a története során fontosnak tart, és kialakít valamiféle olyan egyéni személyiséget, egy egyéni kultúrát, amit jónak tart. Hát én itt a kentaur személyiség fejlődésében ezt próbáltam bemutatni.
Az idő fogalma és a személyes kultúrák. Nagyon nehéz felfogni a kentaur kultúra jelenségeit a kentaur idő fogalom ismerete nélkül. A kentaurok polikróniás időfogalmat használnak, azaz úgy gondolják, hogy az abszolút időnek nincs semmi értelme, de a különböző rendszerekhez saját idők rendelhetők. Így a nap vagy a hold hónap, a bolygó és a hold saját ideje, de saját ideje van a lófügének is, a kicsírázástól a termésig és a pusztulásáig, egy állatnak a fogantatástól a halálig. Minden szervezetrendszerben megjelenik a rájellemző saját idő. A kentaur személynek is van saját ideje, ami a többiekétől különbözik. A kentaurok rendkívül ügyesek a különböző rendszerek saját időinek átszámításában, ezért mindig pontosan előre tudják az egyes várható események bekövetkezését a környezetükben. A kentaur tanítások szerint a fejlődő ifjú a közös kultúra értékes hagyományai mellett sokféle egyedi elmekonstrukciót is szerez társaitól, de miután az egyének, akiktől ezeket átveszik maguk is sokfélék, az egyes kulturális komponensek nem feltétlenül illeszkednek egymáshoz. Minden kentaur legfontosabb személyes célja az életben, hogy elméjében egy funkcionálisan összehangolt idearendszer jöjjön létre, egy személyes kultúra, és ehhez sokféle komponens, sokféle elmetopológiai konstrukció szükséges. A kentaurok tehát idejük jó részét arra fordítják, hogy átgondolják a hagyományok, a saját tapasztalatok és a saját konstrukciók összehangolhatóságát. Kigyomlálják azokat, amelyek nem illeszthetők a rendszerbe, és megtalálják, vagy kigondolják azokat, amelyek biztosítják a harmóniát a részek között.
Minden kentaur ugyanúgy egy külön világ, mint az ember?
Minden felnőtt kentaur. Ugye itt megint jelentkezett egy probléma, hogy a régi emberi kultúrákban az emberi élet ciklikus jellegét, azt, hogy megszületünk, felnővünk, felnőttek vagyunk, megvénülünk, és aztán békésen eltávozunk. Ezt minden kultúra értékelte, és minden fázisát ennek a ciklusnak fontosnak tartotta, és elfogadta a véget. A mai kultúra az valahogy igyekszik a gyerekeknek felnőtt jogokat adni, az öregek igyekeznek megfiatalodni, vagy fiatalon maradni. Tehát valahogy elképzelünk egy felnőtt embert, és azt gondoljuk, hogy ez az életciklus nincsen. És ez egy nagy hátránya a mai kultúrának, nem tud a halállal elszámolni, nem tud a szocializációval mit kezdeni, ami ahhoz kell, hogy egy bizonyos fajta személyiség létrejön. Tehát ennek a biológiailag determinált ciklustól való teljes eltávolodást figyelhető meg, és ennek nagyon sok hátrányos vonása van, és a kentaur kultúra egy példa arra, hogyha ezt a ciklust tiszteletbe tartjuk, megőrizzük, értékeljük, akkor milyen világ jön létre.
A kentaur boldogabb, mint az ember?
Én azt hiszem, igen.
A kentaurok halála. A kentaurok, mint ismert, nem szeretnek tárgyakkal foglalkozni, és mivel a halott kentaur mint egy tárgyiasú, rendkívül lealacsonyítónak számítanak a kentaur társadalomban, ha a halott testtel bármit kéne csinálni. Ezért az egyedül lévő, halálát érezmény közeledni, elvonul egy lakatlan távoli helyre, és némi magányos meditálás után ott hal meg. Vitatott, hogy a halál közelségét érzik meg az egyedül lévő kentaurok, vagy szabad elhatározásukból valamiképpen szabályozni képesek annak eljövetelét. Miután nem csinálnak belőle túlságosan nagy ügyet, meséik, legendáik nem tartalmaznak erre való utalásokat. Amint a kentaur nyelvnél kifejtettük, az öregedő példányok egyre inkább elveszítik szociális kapcsolataikat, mert elmekonstrukcióik, az absztrakció olyan magas fokára kerülnek, amelyet rajtuk kívül senki sem ért meg. Az ilyen elmagányosodott példányok halnak meg az idő eljövetelekor.
Elhangzott kultúrhistóriák. A Kentaur természetrajza, beszélgetést hallhattak Csányi Vilmos etológussal. Közreműködött Garas Dezső. Szerkesztette Sályi András. A felvétel 2001-ben készült, és legutóbb 2001. július 12-én hangzott el a Magyar Rádióban. Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz.
Günter Grass, Kutya évek. A regényből Kulka János olvas fel.
Mesélte? Nem. Mesélje ön. Vagy inkább te mesélsz? Kezdje talán a színész? Esetleg a madári esztők, mind egymás szavába vágva? Vagy várjuk meg, amíg a 8 bolygó a vízöntő jegyében találkozik? Kérem, kezdje már. Végül is az öné volt az a kutya, amely akkoriban. De az én kutyám előtt már ott volt az öné, és így tovább a kutya kutyája. Valakinek mégis el kell kezdenie. Neked vagy neki, önnek vagy nekem. Sok-sok naplementével azelőtt, hogy az első ember megjelent ezen a tájon, a Visztula ugyanígy folyt tova, és annélkül ömlött a tengerbe, hogy arcunkat tükrözhette volna. Aki e sorokat rója, azt ez idő szerint Brauxelnek hívják, és bányaigazgató. A bánya ugyan nem termel ki se káliumsót, se fémet, se szenet, mégis 134 munkást és irodai alkalmazottat foglalkoztat az aknákban, a szállítószinten, a főtekamráiban, a keresztvájatokban, a pénztárban és a csomagolóban. Siktától siktáig. Régen a Visztula szabályozatlan és veszélyes folyam volt. 1895-ben azonban a mederbetoldástól északra a földnyelv két falva, Sievenhorst és Nikkelsvalde között 1000 kubikus megásta az úgynevezett átvágást. Így a Visztula új, nyílegyenes torkolatot kapott, és ez csökkentette az árvízveszélyt. Aki most e sorokat rója, bányaigazgató. Letakarított íróasztalán 73 cigarettacsikk, azaz az utóbbi két nap termésének felhasználásával kirakta a Visztula folyását a szabályozás előtti és utáni állapotban. A dohánymorzsalék és a lisztszerű hamu jelöli a folyót, valamint a háromágú torkolatot, a leégett gyufák pedig a gátakat, amelyek azt közrezárják. Brauxel alig hallhatóan, de lelkesen mormolja, amit ír. A Visztula széles és az emlékezetben mind szélesebbre terebélyesedő, a sok homokpad ellenére hajózható folyam. És az íróasztalán, ahol már igazán szépen kirajzolódott a Visztula deltája, egy radír maradékát közlekedteti kompként a gyufagátak között. Sok minden lefolyik a Visztulán. Miközben Tullának is nekem, Jennynek és a többi korunkbeli gyereknek is megkezdődött az iskola, Harrász újra visszatalált korábbi házőrző kutya életébe, abba az egyformaságba, amit az sem tört meg, hogy pontosan 3 héttel később híre érkezett, hogy Harrász fedezőkanként megint 25 guldent keresett az apámnak, Liebenau asztalos mesternek. A Langfurhofstrasse-i rendőrség kutyatenyésztő telepén tett látogatás, bármilyen rövid is volt, hasznosnak bizonyult. A megfelelő idő elteltével egy további, direkt a rendőrségi levelezések céljára előre nyomtatott levelezőlapon tudatták, hogy egy juhászkutya szuka, név szerint Tekla von Schüdelkau, tenyésztője Albrecht Leib, törzskönyvi száma 4356, 5 kölyköt ellett. Néhány hónap múlva pedig az adventi időszak és a karácsony elmúltával, amikor az új évet is már rég megünnepeltük, és elmúlt a hó is, az olvadás, aztán megint hó esett és sokáig megmaradt, az első tavaszi napok és a húsvéti bizonyítványok kiosztása után mindenki felsőbb osztályba léphetett, egy hosszabb időszakot követően, amikor semmi sem történt, kivéve egy balesetet a gépteremben, a körfűrész levágta Hotten Szervinszky inas balkezének középső és mutató ujját, megérkezett az az ajánlott levél, amely Forster körzetvezető aláírásával közölte velünk, hogy a Langfurhofstrasse-i rendőrség tenyésztelepéről megvásárolták Princet, a fiatal juhászkutyát, abból az alomból, amelyben rajta kívül Falco, Kator, Bodo és Mira született, anyja neve Tekla von Schüdelkau, tenyésztője A. Leib, Danzig óra, apja neve Harrász, tenyésztője és tulajdonosa, Friedrich Liebenau, asztalos mester, Danzig Langfur, és a párt, valamint Danzig németváros német lakossága nevében úgy határoztak, hogy Princet egy küldöttség elviszi és átadja a Führernek és birodalmi kancellárnak 46. születésnapjára. A Führer és birodalmi kancellár örömének adott hangot, és elhatározta, hogy elfogadván a Danzigi körzet ajándékát, Princet a többi kutyája között helyezi el. Az ajánlott levélhez mellékeltek egy levelezőlap nagyságú fényképet is a Führerről, alatt a saját kezű aláírásával. A fényképen felső bajorországi népviseletben volt látható, csupán a zeke volt egy kicsit városiasabbra szabva. A lába előtt egy szürkés sötét juhászkutya nyelvét kinyújtva lihegett, mellén és a melső mancsa fölött világos, valószínűleg sárga foltot viselt. A háttérben hegytömbök tornyosultak. A Führer éppen ránevetett valakire, aki nem volt rajta a képen. A levél és a Führer fényképe mindkettőt azonnal üveg alá tették, és az asztalos műhelyben bekeretezték, hosszú utat járt be a szomszédok kezén, és hatására először apám, majd August Pokrívke, végül néhány szomszéd is belépett a pártba, Gustav Milavske asztalos segéd pedig, aki 15 éve dolgozott az üzemünkben, és higgadt szociáldemokrata volt, azonnali hatállyal felmondott, és csak 2 hónappal később állt ismét a gyalupad mellé, az asztalos mester hosszas rábeszélésé. Tulla új iskolai hátizsákot kapott az apámtól, én pedig egy komplett Jungfolk egyenruhát. Harrász ajándéka egy új nyakörv volt, de őt már nem lehetett jobban tartani, mert már eddig is jól tartották. Kedves Tulla, azt kérdezed, járt-e valamilyen következménnyel ránk nézve házőrző kutyánk Harrász hirtelen karrierje? Nekem az iskolában hírnevet szerzett. Ki kellett mennem a táblához, és el kellett mindent mesélnem. A fedezésről, a fedezési igazolásról és a fedeztetésért kapott pénzről természetesen nem volt szabad szót ejtenem, még kevésbé arról, hogy a törzskönyv tanúsága szerint Harrász nagy kedvel vállalta a fedezés fáradalmait, és Tekla sem volt éppen hűvösnek mondható. Tréfálkozva és gyerekesen kellett fecsegnem Harrászról, Tekláról, valamint kicsinyeikről, Falcóról, Katorról, Bodóról, Miráról és Princről, és másképp nem is voltam képes. Spollenhauer kisasszony mindenre kíváncsi volt. Miért ajándékozta a körzetvezető úr a kis Princet Führerünknek? Mert a Führernek születésnapja volt, és mindig is szeretett volna magának egy kiskutyát a városunkból.
És hogy lehet, hogy a kis princnek olyan jó sora van az Obersalzbergen, hogy egyáltalán nem vágyik vissza a mamájához? Mert a mi Führerünk szereti a kutyákat, és mindig nagyon kedves hozzájuk. És miért kell örvendenünk annak, hogy a kis princ kutyus a Führer mellett van? Mert Harry Liebenau az osztálytársunk. Mert Harrasnak az apja a gazdája. Mert Harras az apja a kis princnek. Mert mindez nagy dicsőség az osztályunknak, az iskolánknak és a mi szépséges városunknak. Ott voltál, Tulla, amikor Spollenhauer kisasszony az osztállyal és velem együtt eljött látogatóba a mi asztalos műhelyünkbe? Nem, te akkor az iskolában voltál, nem voltál ott. Az osztály félkörben körbeállta a félkört, amelyet Harras vont a birodalma köré. Még egyszer meg kellett ismételnem az előadásomat, aztán Spollenhauer kisasszony megkérte az apámat, hogy meséljen valamit a gyerekeknek. Az asztalos mester feltételezte, hogy az osztályt tájékoztatták a kutya politikai pályafutásáról, és a mi Harrasunk törzsvájáról mesélt bizonyos részleteket. Egy Szenta nevű szukáról és egy Plútó nevű kanról beszélt. Mindketten éppen olyan feketék voltak, mint Harras és újabban a kis princ. Ők voltak Harras szülei. Szenta gazdája egy Nikkelsvaldei molnár volt a Visztula torkolatánál. Voltatok már Nikkelsvaldéban, gyerekek? A kisvasúttal évekkel ezelőtt elutaztam oda. Az ottani malom történelmi hely, mert benne töltött egy éjszakát poroszországi Lujza királyné, amikor menekülnie kellett a franciák elől. A malom bakja alatt, így mondta az asztalos mester, 6 kölyök kutyát talált, és az egyiket megvettem Matern molnártól. Ez volt a mi Harrasunk, aki mindig, az utóbbi időben pedig különösen sok örömet szerzett nekünk. Merre voltál, Tulla, amikor a gépmester felügyelete mellett végigvezethettem az osztályunkat a géptermen? Az iskolában voltál, és nem láthattad, nem hallhattad, amint osztálytársaimnak és Spollenhauer kisasszonynak felsorolok minden gépet. A marógépet, az egyenirányítót, a szalagfűrészt, a gyalugépet, a körfűrészt. Ezután Drézenmester elmagyarázta a gyerekeknek, milyen fafajták vannak. Megmutatta, mi a különbség a végfa és a hosszfa között, megkopogtatta a szilfát, a fenyőt, a körtét, a tölgyet, bükköt és a puha hársat, mesélt a nemesfákról és a fák évgyűrűiről. Aztán az asztalos műhely udvarán el kellett énekelnünk egy dalt, amire Harras nem volt kíváncsi. Hol volt Tulla, amikor Göpfert főzászlós, Vent ifjú zászlóssal és néhány alparancsnokkal meglátogatta az asztalos műhelyt? Mindketten az iskolában voltunk, és nem lehettünk ott, amikor elhatározták, hogy az egyik újonnan felállított Jungfolk csapatot a mi Harrasunkról nevezik el. Tulla és Harry akkor sem volt jelen, amikor a Röme pucsot követően és az idős úr halála után az Obersalzbergen fekvő Neudeckben egy parasztházat utánzó ház alacsony szobájában a tarka kartonfüggönyök mögött találkozóra került sor. De Rajbál asszony, Rudolf Hess, Hanfstengel úr, Linzmeier, a danzigi SA parancsnoka, Rauschning, Forster, Ágost Vilmos porosz herceg, akit röviden csak Auvinak neveztek, a hórihorgas Brückner és a parasztság birodalmi vezére Darré figyelmesen hallgatta a Führert, és princ is ott volt. A mi princünk. Princ, akit a mi Harrasunk nemzett, s aki meg a Szenta kölyke volt, akit pedig Perkun nemzett. Almás süteményt ettek, amit Rajbál asszony sütött, és gyökerestől való kiirtásról, Strasserről, Schleicherről és Römről, meg írmagokról beszélgettek. Aztán szó esett Spenglerről, Gobineauról és a Cion bölcseinek jegyzőkönyvéről. Majd Hermann Rauschning tévesen gyönyörű, fekete farkas kutyának nevezte princet, a fiatal juhász kutyát. Ezt a tévedést később minden történész átvette tőle. Holott alig, hanem minden kinológus egyetért velem, farkas kutyának egyedül az ír farkas kutya nevezhető, amely viszont nagy mértékben különbözik a német juhász kutyától. Hosszú, keskeny fejével rokona a degenerált agár kutyának. A marjáig 82 cm hosszú, vagyis 18-al hosszabb, mint amilyen a mi Harrasunk volt. Az írfarkas kutya hosszú szőrű. Kis fülei a fejéhez simulnak, nem állnak fel. Reprezentatív luxus kutya, amilyet a Führer sohasem tartott volna. Ami örök időkre bizonyítja, hogy Rauschning tévedett. Nem egy írfarkas kutya dörgölődzött idegesen a süteményt fogyasztó társaság tagjainak lábához, hanem princ. És a mi princünk figyelmesen hallgatta a beszélgetést, kutyához illő hűséggel vigyázott a gazdájára, a Führer ugyanis féltette az életét. Minden darab süteményben rafinált merényletek lehettek belesütve. Félve itt a limonádéját, és bár mindenok nélkül, mégis gyakran kellett hánynia. Volt egyszer egy kutya. Perkunnak hívták, és egy litván molnár legényé volt, aki a Visztula torkolat vidékén keresett magának munkát. Perkun túlélte a molnár legényt, és nemzé Szentát. Szenta, gazdája egy nikkelszvádai molnár volt, ellé Harrászt. Harrász egy Danzig langfúri asztalos mesteré volt, és lévén fedezőkan befedezét Teklát, melynek gazdája bizonyos Léb úr volt. Egyébként Léb úr 42 elején, röviddel Tekla után meghalt. Princ azonban, akit Harrász nemzett és Tekla ellett, történelmet csinált. Ajándékba adták a Führernek és birodalmi kancellárnak, s mint hogy ennek kedvenc kutyája lett, a filmhíradóba is bekerült. Midőn Léb kutyatenyésztőt eltemették, az asztalos mester felkereste a sírját. Miután Perkun meghalt, törzskönyvébe szokásos kutyabetegséget tüntettek föl okként. Szentát, mint hogy megbolondult és veszélyessé vált, le kellett lőni. Tekla a törzskönyv szerint végelgyengülésben múlt ki. Harrászt viszont, princnek, a Führer kedvenc kutyájának nemzőjét, politikai okokból megmérgezték mérgezett hússal, és a kutyatemetőben temették el. Hátra maradt egy üres kutyaól. Volt egyszer egy kutyaól, amelyben egy fekete juhászkutya, név szerint Harrász lakott, míg meg nem mérgezték. Azóta a kutyaól üresen állt az asztalos műhely udvarán, mert Liebenau asztalos mester nem akart magának másik kutyát. Ilyen pótolhatatlan volt számára Harrász. Gyakran látták a deréktermetű férfiút, amint útban az asztalos műhely masinái felé tétován megáll a kutyaól előtt néhány szippantás cigaretta erejéig, vagy még tovább. Azt a földhányást, amit Harrász szoros láncra fogva a két melső lábával emelt, már elegyengette az eső és a segédmunkások facipői. De a kutyaól nyitott szája még kutya illatot lehelt. Azért a kutyáét, amelyik saját illatától megmámorosodva illatjeleket hagyott hátra az asztalos műhely udvarán, meg mindenfelé Langfúrban. A kutyaól különösen a tűző augusztusi nap alatt és a páradús tavaszi levegőben bűzlött Harrász légcsalogató illatától. Nem éppen dísze egy virágzó asztalos műhelynek. A kutyaól fedelén már rojtokban lógott a kátránypapír a meglazult szegecsek körül. Szomorú látvány. Üres, mégis emlékekkel terhes. Egyszer, amikor Harrász még könyörtelenül ide volt láncolva, az asztalos mester kis unokahúga egy héten át mellette lakott az ólban. Később fényképészek és riporterek érkeztek, hogy lekattintsák és megírják a kutyát. A híres kutyaól miatt számos újság történelmi helyszínként emlegette a műhely udvart. Hírneves emberek érkeztek még külföldről is, és 5 percre megálltak a nevezetes helyen. Később egy hájas alak, név szerint Amsel, órák hosszat dolgozott tollal és ecsettel a kutya megörökítésén. Harrászt nem a saját nevén nevezte, hanem Plútónak szólította, de az asztalos mester kis unokahúga sem a saját nevén nevezte Amselt, hanem Itzignek csúfolta. Ekkor Amsel ki is lett utasítva a műhely udvarról. És egyszer majdnem baleset történt, de csak a földszinten hátul jobbra lakásbérlő zongoratanár egyik ruhadarabja rongálódott meg cudarul, amit ki is kellett fizetni. És egyszer vagy többször jött valaki részegen tántorogva és politikai átkokat szórt Harrisra, hangosabban, mint ahogy a körfűrész és a marógép az égre kiálthattak volna. És egyszer valaki, aki csikorgatni tudta a fogait, mérgezett húst dobott a fás szín tetejéről közvetlenül a kutyaól elé. És a csali nem maradt érintetlen. Emlékek. Mindazonáltal senki se próbálja meg egy asztalos mester gondolataiban olvasni, aki tétován ácsorog egy kutyaúl előtt, és vonakodik tovább mozdulni. Lehet, hogy a múltba réved, lehet, hogy a gerenda árakra gondol. Lehet, hogy nem gondol semmi határozottra, csak imbolyog emlékek és gerenda árak között, miközben fakó szivar füstöl a szájában. Mindez csupán fél óráig tart, míg a gépmester tapintatosan be nem hívja, ki kell szabni a tengerész barakkok kéz elemeit. A kutyaúl, üres, mégis emlékekkel teli, nem szalad el. Nem. A kutya sohasem volt beteg, mindig csak fekete. A fedőszőrzet ugyanúgy, mint az alsó réteg. Merev bundájú, akár öt alomtestvére, akiket rendőrségi szolgálatba állítottak. Szikáron záródó íny, lebernyeg nélküli erős nyak, hosszú, kissé csapott far, épp csak lehajló, mindig álló fül. És újra és megint Harris minden egyes szőrszála egyenes, szorosan simuló, érdes, fekete. A kutyaúl alján a lécek között az asztalos mester kopott, rugalmatlan szőrszálakat talál. Olykor, ha vége a munkának lehajol és a tőzeg meleg lyukban kotorászik, mit sem törődve azzal, hogy a bérlők az ablakból figyelik. De amikor egy napon az asztalos mester elveszítette pénztárcáját, amelyben apró pénzen kívül egy köteg élettelen kutyaszőrlapult, amikor az asztalos mester meg akarta nézni a filmhíradóban a Führer kedvenc kutyáját, Harris leszármazottját, ám orra előtt már a következő kiadás perget Führer kutya nélkül, amikor megjött az értesítés arról, hogy a Liebenau féle asztalos műhely negyedik egykori inasa is hősi halált halt, amikor az asztalos mester gyalupadjai már nem készülhettek többé nehéz tölgytálalók, diófakredencek, kihúzható étkezőasztalok finoman esztergált lábakkal, hanem csak számozott fenyőd deszkákat, katonai barakkok elemeit kalapálták össze, amikor a 44-es év negyedik hónapjában jártunk, amikor azt mondták, na az öreg Brunis urat is jól elintézték, amikor Odesszát kiürítették, és a körülzárt Tarnopolt nem lehetett tovább tartani, amikor a gong az utolsó előtti kört jelezte, amikor az élelmiszerjegyek már többet ígértek, mint amennyit betartottak, amikor Liebenau asztalos mester megtudta, hogy egyetlen fia önként jelentkezett a haditengerészethez, amikor mindez együttvéve az elveszített pénztárca, a pergő filmhíradó, az elesett asztalos inasok, az átkozott barak elemek, a kiürített Odessa, a hazug élelmiszerjegyek, az öreg Brunis és az önkéntes fiú kiadott egy összeget, amikor ez az összeg kikerekedett és azt akarta, hogy végre lekönyveljék, nos, akkor Friedrich Liebenau asztalos mester kilépett irodájából, fogott egy fejszét, még új volt, zsírozatlan, és 1944. április 20-án délután 2 órakor átvágott az asztalos műhely udvarán, hogy a Harris nevű megmérgezett juhászkutya üres ólja előtt terpezve állva, egyenletes, körkörös mozdulatokkal, szótlanul és magányosan, apró fává üsse szét az egész alkotmányt. Mivel azonban április 20-án ugyanazon Führer és birodalmi kancellár 55. születésnapját ünnepelték, aki 10 évvel korábban princet, a fiatal juhászkutyát, Harris leszármazottját kapta ajándékba, a bérház ablakaiban és hátul az asztalos műhely gyalupadjainál megérthette az egész világ, hogy jóval több lett itt szétverve, mint korhatfa és elrongyolódott kátránypapír. Mindezek után az asztalos mesternek jó 2 hétig ágyban kellett pihennie. Túl erőltette magát. Thank you.
Günter Grass Kutya évek című regényéből Kulka János olvasott fel. A felvételt Kornides Tamás és Váli Marjan készítette. Zenei szerkesztő Herceg László, szerkesztő Gartner Éva, rendezte Lehocki Orsolya.
A felvétel 2001-ben készült, és legutóbb 2001. december 21-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.